Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Baton Pál szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban már az elmúlt alkalommal elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy egy mostani pálos lelkiséget bemutató egy-két műsort szeretnék a kedves hallgatóknak fölajánlani, hiszen a rendi közösségünk novicius mestere tartotta nekünk a lelki gyakorlatot most ebben az évben, 2018-ban, júliusban. Samuel atya a lengyelországi Lesnyóban a novicius mester, az újoncoknak a mestere, és talán jó, hogyha egy kicsit a hallgatók belekóstolnak azokba az előadásokba, amelyeket ő a mi pálos szerzeteseinknek tart, azoknak, akik készülnek jelenkorban a pálos hivatásra. Az egyik ilyen beszéde a gyengeségről szól, Rómaiakhoz írt levél 7. fejezet 14. verstől a 25. versig a következőt olvassuk. Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Így ezt a törvényt látom. Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, és ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz. Én nyomorult. Kivált meg-e halálra szánt testtől? Hála az Istennek, Urunk Jézus Krisztus által. Értelmemmel tehát Istennek szolgálok, de testemmel a bűn törvényének. Egy régi rabbinikus elbeszélés szerint mindnyájunkat egy láthatatlan vékony szál köt Istenhez. A bűn annyira megterheli az embert, hogy végül a szál elszakad. Ha azonban a bűnös őszintén bevallja, hogy hibázott és megbánja elkövetett tetteit, ha erősen kéri Istentől bocsánatát, akkor a jó Isten maga köti össze az elszakadt madzagot. Világos, hogy a szál minden esetben rövidebb lesz. És mi, a bűnösök, egyre közelebb kerülünk a mennyhez. Isten az, aki átalakít bennünket. Bűneinken, bukásainkon, kudarcainkon keresztül megnyit bennünket önmagára, hogy mi is egyre inkább megnyíljunk. Előtte átadjuk neki magunkat. Anselm Grün, egy bencés szerzetes, az Alulról induló lelkiség című kis művében ezt a személyes vallomást teszi. Az út Istenhez inkább tévutakon, sikertelenségeken és önmagunkból való kiábrándulásokon keresztül vezet. Nem az erényeim tesznek nyitottá Isten iránt, hanem a gyengeségeim, az erőtlenségem, sőt a bűneim. Az Isten felé vezető út mindig saját erőtlenségem megtapasztalásán keresztül vezet. Amikor már nem tudok mihez kezdeni, hogy sorsomat megváltoztassam, amikor megfosztanak minden eszköztől, amikor kénytelen leszek beismerni saját vereségemet, akkor jön el az a pillanat, amikor nem marad más, mint egészen megadni magam és átadni magamat Istennek, kinyújtani üres kezeimet, hogy elfogadhassam őt. Isten megtapasztalása soha nem saját erőfeszítéseimmel kiérdemelt jutalom, hanem válasz az erőtlenségemre. Lelki életünk célja, hogy magunkat neki alávessük. André Luff azt mondta a gyengeség aszkéziséről. Az igazi aszkézis minden formájának ahhoz a nullponthoz kell elvezetnie a szerzetest, ahol minden ereje összetörik, ahol szembesül maximális gyengeségével, és nem tud tovább növekedni. A szíve ezért megtört és megalázott lesz. És a szívével együtt a tökéletességről alkotott emberi tervei is. Ebbe a megtört és megalázott szívbe, amelyben a gyengeség és erőtlenség uralkodik, beléphet Isten ereje, és mindent újrakezdhet. Akkor az aszkézis csoda, tartós hatást ér el a megalázott és összetört saját gyengeségének és az Úr minden hatóságának kitett szívben. Az aszkézis által nem a saját erőnket tapasztaljuk meg, hanem gyengeségünket. Azt, hogy magunktól nem vagyunk képesek jobbakká válni, hogy egészen Isten kegyelmére kell hagyatkoznunk. Ennek a tapasztalatnak el kell vezetnie arra, hogy átadjam magamat, hogy felhagyjak minden erőfeszítéssel és Isten karjaiba bújjak. A szerzetes atyák felszólítják az embert az aszkézisre. Jó lehet, tudják, milyen kudarcokat von maga után. Az aszkézistől megfosztott kegyelem olcsó kegyelemmé válna. Csak amikor a harc közben rájövök, hogy magamtól nem tudok megváltozni, akkor tapasztalom meg, mi is a kegyelem, és akkor tudok ráhagyatkozni arra. Isten időnként nem lát semmi más lehetőséget, hogy az embert ráébressze saját gyengeségére, és megengedi, hogy bűnbe essen. A Sirák fia könyvéből a 15. fejezet 11. verstől a 20. versig a következőt olvasom. Ne mondd, a bűnöm az Úrtól származik, mert ő nem hoz létre semmit, amit gyűlöl. Ne mondd, bukásomat neki köszönhetem, mert gonosz emberre neki nincs szüksége. Az Úr gyűlöl mindent, ami rossz, és azok sem szeretik, akik őt tisztelik. Ő teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Elé döntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol. Azután nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadhatik neki, amit választ magának. Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék. Ugyanúgy ebből a könyvből, az 5. fejezet 4. verstől a 7. versig ezt olvasom. Ne mondd, vétkeztem és mi bántódás ért? Mert az Isten tovább bírja kitartással. És a bocsánatot neved oly biztosra, hogy bűnt bűnre halmoz annak tudatában. Ne mondd, olyan nagy az Isten irgalma, hogy tengernyi bűnöm is elnézi. Igaz, hogy irgalmas, de ha kell, haragszik, és a bűnös ellen fordul indulata. Halogatás nélkül térj hát az Úrhoz, megtérésed napját ne halasz későbbre, mert az Úr haragja váratlanul kitör, és elragad az ítélet napján. És ugyanebben a könyvben, legvégül a 21. fejezet első versről a 3. versig így olvasom. Fiam, ha vétkeztél is, többé ne tedd, régebbi bűneid miatt pedig imádkozzál. Mint a kígyó elől, menekülj a bűntől, mert megharab, hogyha közelébe kerülsz. Fogai olyanok, mint az oroszláné, elrabolja velük az ember életét. Minden igazságtalanság kétélű kard, sosem gyógyul meg a seb, amit ejt. Ninivei Izsák mondja, ha Isten már semmi más megoldást nem lát, akkor megengedi a bűnt. Azért engedi meg a bűnt, hogy elvezesse az embert a legnagyobb gyengeségéhez. Ez minden lehetséges út közül az utolsó. Időnként Isten mégis elfogadja, hogy az ember erre az útra térjen, mert csak ott nyilvánul meg az ő ereje. A bűnöm következtében szétozlik minden illúzióm lelki utamat illetően. Ilyenkor érzem, hogy az aszkézisem nem segített, és felismerem, hogy nincs semmi garanciám arra, hogy soha nem esek bűnbe. Ha Isten meg nem őriz, el fogok követni bűnöket. Nagyon igyekezhetek, mégis az ő kegyelme nélkül tehetetlen vagyok a bűnnel szemben. Ha ezt valóban megértem, nem marad más, mint hogy egészen ráhagyatkozom Istenre, és akkor ledőlnek azok a falak, amelyekkel elhatároltam magam tőle. Akkor mindent kivesz a kezemből. Nem marad más, mint megadóan Isten felé nyújtani kezeimet. A bűn Félix kulpa lesz, ha megmutatja saját gyengeségemet. Saját személyemet illetően semmilyen garanciával nem rendelkezem. A bűn Isten felé vezet, aki egyedül képes véghez vinni bennem az átalakulást. Minden attól függ, hogy hogyan értelmezem a tapasztalataimat, és hogyan reagálok rájuk. A bűnömet tekinthetem vereségnek, és reagálhatok rá önkritikával. Ez a magatartás kedvemet szegi, és reménytelen beletörődés érzését kelti bennem. Bagatelizálhatom is a bűnömet abban a meggyőződésben, hogy úgysem borítja fel a lelki életemet, és tagadhatom is a bűnömet, akkor pedig a farizeushoz válok hasonlóvá. A lelki élet szempontjából a bűnben benne van az Istennek való teljes önátadás esélye. Ez természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy tudatosan kellene bűnöket elkövetnünk. Harcolnunk kell azért, hogy Isten átalakítson bennünket, de a harcunk ellenére is újra és újra el fogunk követni bűnöket. Ha megbékélünk ezzel a ténnyel, ha beismerjük tökéletlenségünket, akkor megnyílik előttünk az Istennek való teljes önátadás esélye. Amikor bűnt követünk el, Isten letépi minden állarcunkat, és igaz voltunk, általunk épített falai összedőlnek. Akkor mezítelenül állhatunk Isten színe előtt, és az ő szeretete újra megerősít bennünket. Szent Pál apostol a II. Korintusi levélben, a 12. fejezet 9. versében ezt írja: elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Így szólt Pál apostolhoz az Úr, hiszen az apostol egy szenvedésben részesült, és érezte saját gyengeségét. Isten ereje annál erőteljesebben működik bennünk, minél gyengébb a mi erőnk. Mi Isten segítségével erősebbeké akarunk válni, jobb benyomást akarunk kelteni mások előtt magunkról, mint amilyenek vagyunk. A lelki élet által elkölcsileg tisztábbakká akarunk válni. Paradox módon azonban Istennel és az ő kegyelmével szemben ott válunk legnyitottabbakká, ahol gyengék vagyunk, ahol nem vagyunk képesek uralkodni magunkon, ahol gyötör bennünket a sátán követe. A lelki élet paradoxonja azon alapul, hogy az isteni kegyelmet éppen saját gyengeségünkkel konfrontálódva tapasztaljuk meg. Az aszkézis során gyakran az a benyomásunk, hogy mi magunk változunk, hogy képesek vagyunk magunk elérni minden erényt. Csak amikor nem sikerül az, amit elterveztünk, akkor fogjuk fel, hogy nem tudunk magunktól jobbakká válni, hogy egészen Isten kegyelmére kell hagyatkoznunk. Az ő kegyelme a mi gyengeségünkben erez gyökeret, és a mi erőtlenségünkön keresztül változik a lélek erejévé. A lélek csak akkor tud átalakítani bennünket, ha betör az életünkbe. Romokba kell dönteni a falakat, az erődítményeket, le kell törni a zárakat. A lelki élet döntő próbája a szerzetest a kétségbeesés határára is elviheti, ahol kis híján eszét vesztheti. Ez is megtörténhet, ha a kegyelem ki nem menti legnagyobb gyengeségéből. Nem csodálkozunk, ha leomlanak a hamis alázat és az áltökéletesség falai, akkor hirtelen minden újra lehetségessé válik. Amikor eltűnnek az ideálok, amelyekre a szerzetes oly sokáig támaszkodott, egyszerűen nem marad más, mint az Istenre hagyatkozás. Jung szerint az átalakulás legnagyobb ellensége a sikerekkel teli élet. A vereségek és a kudarcok által fedezzük fel, hogy életünk romjaiból is csak Isten tud házat építeni, az isteni szentség házát. Újra és újra megtapasztalta ezt Izrael népe. Siont megvigasztalja az Úr, megvigasztalja minden romját. Pusztaságát olyanná teszi, mint az Éden, és sivatagját hasonlóvá az Úr kertjéhez. Amikor minden erőfeszítésem ellenére ugyanazokat a hibákat követem el, vagy az aszkézis ellenére visszaesem egy szégyenletes bűnbe, ezeknek a sikertelenségeimnek köszönhetően megszabadulhatok minden önző ambíciómtól. Ahelyett, hogy bosszankodnék, kitárom üres kezeimet Isten előtt. Nem a bűneimre nézek ilyenkor, hanem az irgalmas Istenre, aki mindenek ellenére is szeret engem. És akkor talán megértem, hogy Istennek nem kell semmit bizonyítanom, hogy az én aszkézisem is az ambícióból született, hogy előtte jó embernek látszam. Ha bűnösként állok Isten előtt, lehullnak rólam az ambícióim, és akkor megszabadulok attól az érzéstől is, hogy a lelki utamnak mindenképp gyümölcsözőnek kell lennie. kinyitom a kezeimet, ráhagyatkozom Istenre, és egy újfajta békét és szabadságot tapasztalok meg. Nem kell semmit véghez vinnem. Isten alakít át, ő tesz nyitottá, saját lénye iránt, sikertelenségeimen és bűneimen keresztül, kudarcaimon és csalódásaimon keresztül, hogy végre ne tévesszem össze ő a saját erényeimmel, és hogy egészen ráhagyatkozzam. És akkor találkozom az igaz Istennel, vele, aki elfogad, hogy élhessek. Nem tudunk felemelkedni az ég fel, ha nem leszünk hiszek Krisztussal együtt leereszkedni a humuszhoz, leszállni a földies dolgok valóságába, a sötétségbe, a tudatalattinkba, emberi gyengeségünk világába. Istenhez azáltal emelkel, hogy lealacsonyodunk öz, mert ezen alapul a szabadság útja, a szeretet és alázat útja, a szelítség és irgalom útja, Jézus útja, amely a mi útunk is. Csak kiálthatunk teljes erőnkből, kérve, hogy mentsen meg bennünket Isten. Ha megbarátkozunk ezzel az érzéssel, ez lehetővé teszi, hogy igazán megtapasztaljuk a Teremtőt. És akkor üres kezekkel, saját munkánkba belefáradva, kimerülten és sérülten állunk majd azelőtt, aki megvált és megszabadít bennünket. Kinyitjuk a kezünk, saját erőtlenségünk mélyén megtapasztaljuk Isten hatalmas kegyelmét és az ő szeretetét. De felfogni azt, amit megtapasztalunk, csak akkor leszünk képesek, ha már kimerül minden lehetőségünk, és lemondunk arról, hogy saját erőnkből próbáljuk jobbá tenni magunkat. Csak akkor értjük meg igazán Szent Pállal együtt Isten kegyelmét, amely a mi gyengeségünkben éri el a teljességét. Kedves testvérek, Samuel atyának, a Pálosok újonc mesterének a gondolatait olvastam föl a gyengeséggel kapcsolatosan. Mindezt tettem azért, hogy a Pálosok jelenkori lelkiségével, a lelki formálódásával is ismerkedjenek meg a kedves hallgatók. Hiszen Samuel atya már nagyon régóta neveli az újoncokat, korábban szemináriumban a kispapoknak volt a lelkivezetője, lelkiségi teológiát tanult Rómában, és ezzel a fajta tanítással segíti rendi közösségünket. Bizony, Pálos közösségünk többször megtapasztalta a gyengeségnek különböző formáit, megtapasztalták a szerzetesek egyénileg, de az egész közösség is, és a gyengeség közepette megtapasztaltuk Isten végtelen szeretetét és erejét. Még fogok a kedves hallgatókkal ismertetni egy-két elmélkedést Samuel atyától. Kérem, fogadják majd szeretettel. Most pedig búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!